Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és könyvben utazom ma is, először az Isztriára, ide visz ugyanis a Fügefa, Gorán Bojnovics családregénye. A másik könyvet pedig azért hoztam ma nektek, mert sok szó esik mostanában a narcizmusról, és ez a könyv, a lélek sötét oldala azt is vizsgálja, hogy a narcisztikus, a pszichopata és a machiavellista vonásokat mi erősítheti fel, illetve, hogy bizony vannak olyanok, akik az életükben, a munkájukban igazán nagy hasznát veszik ezeknek a vonásoknak. Úgyhogy szerintem érdemes ezekkel tisztában lenni. Ugye velem tartotok ma is? Miért sétált ki Jadran életéből a felesége, közös gyermeküket is elhagyva? Van-e összefüggés a fiatalember nagyszüleinek páros magánya és saját szabadság iránti vágya között? Hogyan tűnhetett el az apja szó nélkül, és feldolgozható ez egy kamasz fiú számára? A Fügefa című regény 30-as éveiben járó elbeszélője megpróbálja összerakni a családja történetét, hát ha ez segít, hogy a saját életét, a jelenlegi helyzetét is megértse. Gorán Bojnovics regényéről Reinmann Judit műfordítóval beszélgetünk, aki először is egy rövid idézetet mutat, amiből kiderül, hogy itt a Balkánon a megszűnő, majd újonnan keletkező államok és a határok miként befolyásolták az emberek életét.
Odalent! Velük mit sem törődve, a piráni öblör ragyogott a lenyugvó napfényében. Ezt az öblöt is ketté választotta egy láthatatlan és még mindig meghatározatlan vonal, amely végigfut hegyeken, völgyeken, folyókon és tengereken keresztül, elválasztva szerelmeseket és barátokat, szétszakítva családokat, és gyakran még egy egész embert is képes ketté vágni. A regény, azt le kell szögeznünk, hogy ez egy úgymond jugoszláv családregény. Tehát három generációnak az életét követhetjük végig, és kitekintésünk van az előttük lévő és az utánuk következő generációt, de gyakorlatilag öt generáció megjelenik itt. És azért jugoszláv, mert ezek a családtagok különböző nemzetiségűek, tehát Jugoszlávia különböző területeiről származnak, különböző köztársaságokból, ha úgy tetszik, és különböző identitásokkal is rendelkeznek.
Mint hogyha ez fiatalkorban nem lenne probléma, ahogy az életük elkezdődik, akár a közös életük elkezdődik, és kijönnek a különbségek, és ugye ebben a nagyon furcsa szerkezetű családregényben erre úgy rá világít a szerző, szóval akkor derül ki, hogy lehet, hogy azzal a különbsége nem lehet együtt élni.
Ez így van, de Jugoszláviában jellemző volt az, hogy ez a közös ország, ha tetszik, akkor Tito személye is valahogy. A viszonylagos jólét elfedte ezeket a különbségeket. Attól még megvoltak persze, mert a jugoszláviai időkben is azért itt ugye a főhősnek az édesanyja a szlovén, az édesapja bosnyák, és azért ezt lépten nyomon hangoztatja, különösen az apa, hogy ő bosnyák, és büszke bosnyákként sétál Ljubljana utcáin, ezzel akarván a saját komplexusait valahogy kezelni. Tehát ez is egy nagyon jelentős momentum a regényben.
És milyen feszültségeket okozhat még ez a különböző nemzetiség, tehát az, hogy máshol születtek, vagy mondjuk akár a háború?
A háború az olyan érintőlegesen merül fel annyiban, hogy az apák kitoloncolják Szlovéniából egy szerencsétlen törvény következtében, mert nem volt szlovén állampolgár, és csak úgy távolról figyeljük a háborút, de a legnagyobb traumát a szereplők életében is a határok megvonása jelentette. Ebben a könyvben nagyon jelentős a szlovén nézőpont, amiről mi nagyon keveset tudunk, mert ugye hát Szlovéniát ugyan kezdik a magyarok fölfedezni így turisztikailag, és mindenki áradozik róla, a természet, a hegyek, a tenger, meg minden, de azért itt a szlovén identitásról és az emberekről keveset tudunk. És itt ebben a könyvben elég sokat megtudunk róla. Ugye a szlovénok mindenképpen felsőbbrendűnek érzik magukat. És ezért a bosnyák apa az úgy érzi, hogy őnek ezt kompenzálni kell valahogy, mert állandóan érzi azt, hogy lenézik. És amikor kitoloncolják Szlovéniából, akkor hát az a könyvnek az egyik legmegrendítőbb része, legalábbis számomra ez volt. És hogy a szlovénok hogy viszonyulnak Boszniához, az nagyon jelentősen egy jelenet mutatja meg, amikor a fiú meglátogatja az apját Boszniában, és egy busszal utazik oda, és akkor végignézi azokat az embereket, akik ezen a buszon ülnek. És aztán rájön, hogy ő nem akar ezekhez tartozni, és semmi köze hozzá, és ő azonnal haza akar menni Szlovéniába.
De aztán muszáj találkozni az apával, és az egy másik trauma, hogy mi lett az ő apjából.
Az apával való találkozása aztán egy nagyon megrendítő jelenet sor, amit a szerző csodálatosan ír le.
Az apa úgy lépett le otthonról egyik pontról a másikra, hogy senki nem tudta, hogy mi történt.
Az apa eltűnt, mert hát, úgy toloncolták ki, hogy ő nem akarta fölvenni a szlovén állampolgárságot, röviden ennyi, mert 1992-ben hozták azt a törvényt, hogy aki nem jelentkezett be állandó lakosként szlovén állampolgárnak, úgyhogy egy másik köztársaságból származott, annak semmi helye Szlovéniában. Törvényen kívül helyezték, tehát nem kaphatott munkát, társadalombiztosítást, semmit, ami a mindennapi életünk része. És ezt ő valószínűleg annyira szégyelte, ezt nem bontja ki pontosan a motivációjának a részleteit a szerző, de nyilvánvalóan ő ezt olyan lehetetlen állapotnak ítélte, hogy fogta magát és elment úgy, hogy a családjának se szólt. És hogy mi történt vele, azt a fia írja le később, de akkor ő még 10 éves. Tehát azért is ennyire érzékeny a különböző hatásokra. Elment a szülőfalujába, és ott remeteként élt gyakorlatilag, teljesen leépülve. Egyedül az ilyen hegyke habitusa is teljesen megváltozott, egy megtört, mindenbe beletörődő ember képét mutatja abban az időben, amikor a fia meglátogatja.
És az apákról van mit beszélni ennek a regénynek a kapcsán, mert ugye azt nem mondtuk el, mert belevágtunk a történetbe, de hogy egy nagyapa halálával indul az egész regény, és egy olyan nagyapa, aki szerintem az egyik legszimpatikusabb ember ebben a történetben, a saját titkaival, a saját bűntudatával, beszéljünk egy kicsit róla, rá is van panasz.
A nagyapa, tehát az édesanyának az apja, az egy nagyon érdekes figura, az ő életére rávilágít már a könyv elején a szerző, hogy hogy nőtt föl a magányos zsidó édesanyjával. A neve se az anyjáé, hanem egy olyan emberé, aki ez az anyja hozzáment, de szinte nem is ismerte, és hamarosan el is vált tőle. Tehát egy ilyen gyökértelen figura szinte, aki azért nagyon melegszívű, és próbálja megtalálni a saját gyökereit, és akkor letelepedik Isztrián egy gyönyörű helyen, fölépíti a saját házát, a saját életét, és feleségül vesz egy szlovén nőt. Így kezdődik a történet. De aztán a nagyszülők életében elég sok helyet elfoglal a könyvben az öregségük, az ő kettősük.
Sokáig nem lehet azt tudni, hogy a nagyapára, a saját lánya miért haragszik. Csak szépen pont ebből a fura szerkezetből, ebből a nagyon fürtös elbeszélésmódból derül ki egy idő után, hogy tulajdonképpen az is baj, hogy mintha magára hagyta volna az anyját. Ugye volt egy év, amikor Kairóban élt a nagypapa, csak úgy elment,
igen,
az se volt könnyű feldolgozni, és nem szeretnék mindent elszpoilerezni, de nagyon érdekes, hogy úgy családregény, hogy hétköznapi problémák, miközben identitásbeli problémák is együtt vannak.
Ez a legjobb benne, és az, ahogy a szerző ezt összetudja fogni, és meg tudja szervezni. Az elbeszélés nem lineáris, hanem fragmentumokból épül föl, úgy, ahogy az elbeszélő, egy 30-as éveiben járó fiatal családapa, kutatja a saját múltját, azért, hogy ő saját helyzetét megértse. És ennek jelentős része a nagyszülei, nagyapja, nagyanyja élete. Mert ez befolyásolta az anyját és az övét, és így tovább. Hát ami az anyját illeti, az elbeszélő anyját, Vészna nevű nőt, az egy nagyon összetett egyéniség, és nagyon sok oldalról is megvilágítja a szerző. És az ő és az apja viszonya az egy nagyon bonyolult dolog. Nagyon mély szeretet van benne. Igen. Tudom, ebből ered ez a rengeteg kritika és tüskés reakció.
Az öregségről kanyarodtunk el, ott egy demencia is megjelenik. A nagypapa a nagymamát ápolja elég sokáig.
A végén a nagymamát ápolja, és szintén nagyon megrendítő fejezete a könyvnek, ahogy a nagymama emlékezetéből tűnnek el a dolgok, és itt különös jelentőséget kapnak a tárgyak, például a régi autó, már arra se emlékszik, a bútorok, tehát a lakásban lévő tárgyak, ahogy az unoka leírja, hogy a végén aztán telirakta ilyen útjelzőkkel magát a lakást is, hogy eltaláljon valahova. De ahogy az ő, a nagymama emlékezetéből eltűnnek a közös emlékek, úgy épül le a nagypapa élete is tulajdonképpen, tehát a kettőjük szoros kapcsolata, az a nagypapa lassú halálát is jelenti.
Erről gyönyörűen ír.
Ez egy nagyon gyönyörű részlet. És amikor ezt elemzi és megérti az elbeszélő, a Jadran nevű fiatalember, akkor jön rá, hogy tulajdonképpen mi történt a nagyapjával, mert a halálának a kutatásával indul az egész. Na meg egy másik dolog, hogy őt meg ott hagyta a felesége, ha csak időlegesen is. Tehát ez a két dolog indítja el a kutatást. Tehát ez teszi az elbeszélést annyira izgalmassá, hogy itt fel kell fedezni bizonyos dolgokat, meg kell érteni, és kutatja a saját múltját. És tekintve, hogy egy halálról van szó, ez fent tudja tartani a feszültséget is.
Igen, hogy halt meg a nagypapa.
Igen.
Meg miért?
Igen,
miért
igen,
akkor?
Igen. Ami a végén kiderül, csak most ne spoilerezzük el.
Semmiképp. Egyébként az elhagyás, vagy az eltűnés, az egy nagyon fontos momentum a regénynek, minden generációnak kijut ebből, és számomra meghökkentő volt, hogy ezért beszélnek egymással, de a lényegről nem esik szó nagyon sokszor, és ahelyett, hogy kibeszélnék, megoldanák, egyszerűen van, amikor valaki fogja magát és elmegy.
Meglepő igen, volt. A titkok és elhallgatások jelentősége óriási, de hogyha belegondolunk, akkor ez nagyon sok családban is így van, a hétköznapokban is, a mi életünkben is. Úgyhogy ez nem egy ismeretlen jelenség. Igen, itt három szerelmes párról van tulajdonképpen szó, a nagyszülei, a szülei és az ő házasságáról. Tehát, ha így nézzük, tulajdonképpen ez a könyv egy szerelmes regénynek is tekinthető. Tehát egy szerelmes regény, egy detektív történet, történelmi regény, amiben Jugoszlávia felbomlása és az új államok létrejötte, és a balkáni háború szerepel, nagyon sok minden van benne.
Erre a szerelemre térjünk még vissza, csak a fordítás mikéntjéről essen szó, hiszen pont emiatt, amit most elmondtál, hogy mi minden van ebben a könyvben, emiatt én nagyon sokszor gondoltam arra, hogy ezt nem lehetett könnyű lefordítani.
Könnyű nem volt, de nagyon-nagyon szép munka volt. Tudnélik, itt ugye a szereplők különböző nemzetiségűek, ezt már mondtuk, ezért a szerző Goran Vojnovics megengedte magának, hogy ne csak szlovén nyelven írja a könyvet, hanem ezek a szereplők a saját nyelvükön horvátul, szerbül, illetve mondjuk úgy, hogy bosnyákul megszólalnak. Na most ez egy szlovén szerző megteheti, mert a szlovén olvasóktól még mindig elvárható, hogy megértik ezt a nyelvet. Viszont magyaroktól persze nem. Tehát ezt nem lehetett másképp csinálni, csak úgy, hogy magyarra fordítom természetesen ezeket a mondatokat, de ahol nagyon fontos volt, ott oda kellett írnom, hogy mondta horvátul, mondta szerbül. Vagy a kontextusba belecsempészni olyan félmondatokat, amiből kiderül, hogy milyen nyelven szól az illető, abban az esetben, ha ez lényeges. Ez egy ilyen nyelvi játék volt, amit meg kellett oldani. Ez volt az érdekessége a fordításnak tulajdonképpen, de nagyon sok helyen volt ez a könyvben.
Beszéljünk egy picit a fügefáról. Nekem egy idő után olyan érzésem volt ezzel a könyvvel, mintha egy fa lomb koronájában lennénk, és itt-ott találnánk egy-egy gyümölcsöt. És aztán van is egy ilyen keresés, egy ilyen gyümölcsedés a történet
azzal
végén. Igen, teljesen ilyen volt ezt a regényt olvasni.
Ez egy nagyon jó meglátás. Ilyet még nem is olvastam egyetlen kritikába se, de nem véletlenül ez a címe. A cím az azért nagyon sokat mond mindig. A fügefa az az egyetlen állandó ebben az életben, ahol határok változnak, az emberek életét feldújják. Ez egy állandó, biztos pont a nagyapa isztriai kertjében. És ez azért is fontos, mert ez az isztriai kert, ez egy olyan helyen van, ami egész közel van a szlovén határhoz, viszont a Jugoszlávia felbomlása idején egy másik országba került át. És erről is nagyon sok szó esik, de ez az a fa, ami megmaradt, ami még mindig az övé, és a végén ugye az elbeszélő Jadran örökli ezt a házat és kertet. És az övé lesz az egész. És a végén van egy ilyen akár szimbolikus jelenet is, ahogy felmászik a fára, és keresi azt az utolsó gyümölcsöt, amiről meg van győződve, hogy ott van.
Éjjel. Sötétben,
a nem? Boldogság gyümölcse, úgy tetszik, a cél, amit el akar élni, és csak megy följebb, egy följebb, és biztos benne, hogy az még létezik, és megvan. És talajt él ez a lába alatt, pontosabban a fügefát magát, ami egy biztos pont az életében.
Nagyon érdekes kontrasztban áll mindezzel az, hogy valahogy a szabadságvágy is mindenkiben benne van. Tehát miközben fogódzót keresnek, sokan a könyvben, mindenkiben benne van ez, hogy menni vagy azt tenni, amit akarok.
Ez így van, de a szabadságkeresés, mint olyan, az megjelenik tulajdonképpen mind a három párnak az életében, tehát a házasságok életében is. És a Jadran esetében is ez az ő párkapcsolatukat is nagyon-nagyon befolyásolja, és leírja, hogy a feleségében is van egy ilyen vágy, amikor nem csak az, hogy egyszerűen eltűnik, hanem van egy időszak, amikor elveszti a munkáját, és akkor csak úgy lézeng a városba, és mi mindent csinál. Tehát céltalan bolyongásban tör ki tulajdonképpen, ebben nyilvánul meg az ő szabadságvágya, mert sokszor nem is tudjuk, hogy mire vágyunk, csak el onnan, ahol éppen vagyok.
Mennyire összetartó ez a család? Valahol a mélyben igen, de hogy látszólag meg nem.
Ebben a családban azért van szeretet, azt azért szögezzük le. Mind a három esetben, mind a nagypapáék, mind a szülei, mind az ő házasságában. Csak valahogy a személyiségük egyrészt, másrészt a külső körülmények, amire azért itt elég nagy hangsúlyt fektet az elbeszélő, ezt rossz irányba befolyásolják. És itt jönnek ezek a politikai történelmi események, Jugoszlávia szétesése, a nemzetiségek jelentősége, mert ugye itt van a Jadrannak az édesapja, ez a Szafet nevezetű bosnyák, akinek a kapcsolatát külön megjeleníti a szerző a nagynénye férjével, tehát a sógorával, aki viszont egy, hogy mondjam, kijön belőle a szlovén nacionalista végén, és veszekszenek azon, hogy milyenek a bosnyákok, milyenek a szlovénok. Tehát is így egy csomó nagyon érdekes sztereotípia is a felszínre jön, ami azért egy magyar olvasó számára is nagyon érdekes.
Gondolkodtam rajta, hogy a kairói kitekintésre mi szükség van ebben a regényben. Van egy év a nagypapának, hogy Kairóban van.
Ez egy ilyen színes epizód tulajdonképpen. Mm-hmm. Érdekes az, hogy miért ment oda. Hát azért ment oda, mert lehetetlenné tették az életét a különböző munkahelyi intrikákkal, és elkezdték, volt ott egy valaki, aki elkezdte firtatni az ő származását. És hogy a lányát miért nem hívják úgy, mint őt. Mm-hmm. És ezzel viszont visszamegyünk még egy generációval, a nagypapa anyjához, illetve az apjához, akiről nem tudunk semmit. Tehát az ő identitása is meglehetősen bizonytalan. Az, hogy Kairó vagy nem Kairó, Egyiptom vagy egy másik hely, az teljesen esetleges tulajdonképpen. Itt a lényeg az, hogy egy évre elmegy, és ott hagyja a nagymamát, és az történik, ami történik aztán.
A távolságnak viszont nagyon nagy szerepe van, mert olyan, mintha ezek a szerelmi kapcsolatok, vagy a házasságnak az értéke, vagy hogy valaki tartozik hozzám, olyan, mintha ezt mindig a távolság mutatná meg.
És a nagypapában is ez ébredt föl Kairóban, hogy neki milyen erős a kötődése a nagymamához, akit ott hagyott egy évre csak úgy.
Végül is az elbeszélő is akkor kezdi átgondolni az ő kapcsolatát, amikor már nincs ott mellett a felesége.
Pontosan. Nagyon emberi, nagyon finoman ír a közelségről. Meg kell mondanom, hogy a mai szlovén irodalomban ez nagyon-nagyon ritka. Én nagy örömmel fordítottam ezt a könyvet, és a szerző, ha minden igaz, eljön az őszi Margó Fesztiválra, és akkor mindenki meg is kérdezheti tőle a saját kérdéseit, illetve meghallgathatjuk, hogy ő mit mond erről a legényről.
Azt lehet tudni egyébként, hogy a nemzetközi sikere az miből adódik? Tehát mit mondanak a külföldiek erről a regényről?
Tulajdonképpen azt, amiről most beszéltünk, egyszer elolvastam a Times Literary Supplementnek a kritikáját. Tehát az, hogy érthető módon kommunikál, mert például a szlovén irodalomban meglehetősen jellemző, hogy ilyen belterjes dolgokról írnak, ami csak nekik érdekes. Na most ez viszont egy olyan regény, amelyik az egész világ számára, tehát a külvilág számára érthetővé teszi az ottani viszonyokat, és itt a szlovén nézőpontot is megemlíteném, mert ugye a horvátországi, szerbiai, bosnyák szempontokról picit többet tudunk, mert több könyv is jelenik meg, többet is írnak. Ez viszont a szlovén nézőpont szempontjából is nagyon érdekes, de érthető módon, és ez nagyon fontos, hogy belső dolgokról, belső történésekről, saját történelemről, Jugoszláviáról abszolút érthető módon beszél.
Mennyire értékelik azt vajon, hogy ennyi féle szöveget látunk, tehát ennyi stílusú szöveget? Érintettük a legelső fejezetet, ami olyan, mint egy monda. Két ember, akik szeretik egymást, az egyik egy házba beköltözik, és az a helyzet is nagyon érdekes, hogy milyen házba kell beköltözni, a másik meg föl akar építeni egy új otthont, a férfi. Annyira gyönyörű.
Igen, igen, de hát a stiláris különbségek talán még fokozzák tulajdonképpen az érdeklődésünket. És nagyon érdekes, ahogy a szerző ezzel így játszani tud. A megjelenített helyszínek is nagyon érdekesek. És a magyarok például gondolom összehasonlítják a saját élményeiket, isztriai élményeiket, a nyaralásbeli élményeiket azzal, amit itt leír.
Egyébként az első történetben ugye az az egyik fő konfliktus, hogy olyan házba költöztetik be a nőt, a várandós nőt a szülés előtt, ugye, hogy letelepedhessenek ezen az új helyen. Szóval olyan házba költöztetik be, amit nemrég hagytak el a lakók.
Ez a második világháború utáni időszakban van. Ugye itt a mi környékünkön, Kelet- és Közép-Európában sok ilyet találunk, például, ahogy a Lengyelország nyugati részén a németeket kitelepítették egyik napra a másikra, és a lengyeleket pedig a keleti vidékekről oda telepítették, még ki se hűlt az ebéd a tűzhelyen azokba a házakba. Na most ez ugyanaz, hogy a kitelepített olaszok helyére jöttek ők, és megkapták egy olasz embernek a házát, ahová a nagypapa, az igen erős morális érzékkel rendelkező nagypapa azt mondja, hogy ő nem fog oda beköltözni másnak a házába. És a főnöke, aki ugye elvezette oda, és mondta, hogy ez lesz az új otthonod, hát egyszerűen értetlenül nézi, hogy mit akarsz. Hát ők elmentek, mi meg itt vagyunk, és kész. És ezért elkezd építeni egy saját otthont, hogy ne kelljen ott laknia. És az megint egy nagyon érdekes dolog, ahogy ők ketten a feleségével, tehát a nagypapa és a nagymama fiatalon, valahogy megpróbálnak egy ideig élni, egy idegen házba, idegen bútorok, idegen ruhák, konyhaberendezés között, mintha valaki betévedne valakinek egy idegennek a lakásába, teljesen berendezett lakásába, és azt mondaná, hogy te most itt fogsz lakni.
Igen, mert a nagymama érthető módon azonnal elkezdett fészket rakni. Tehát, hogy elkezdte kialakítani a saját kis közös otthonukat, de hát a férfi meg, a fiatal nagypapa meg nem nagyon érezte ott jól magát.
És azért a nagymama tudomásul vette, hogy a nagypapa ezt nem szereti, képtelen idegen díszletek között élni, bár nagyon nehezen vette tudomásul, de elfogadta. Isztria, ugye? Ez, az Isztria története van benne. Azért mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv mindennel együtt, hogy nem a legkönnyebb téma, úgy mondjam, olvasmányos, és nem terhel túl. Egyébként a belső borítón van egy nagyon jó kis idézet a szabadságról és a szerelemről. Ha megengeded, ezt felolvasnám. Talán mindannyian annyira vonzódunk a szabadsághoz, hogy folyamatosan menekülünk azok elől, akiket szeretünk. Talán éppen ezért a szerelem soha nem csak szerelem, mert a szerelem szép, de nem szabadság, mert összeláncol minket azokkal, akiket szeretünk. A szerelemben néha úgy érezzük, hogy röghöz vagyunk kötve, hogy a szárnyainkat nyesegetik.
Reinmann Judit műfordítóval beszélgettünk Gorán Vojnovics regényéről, amelynek címe A fügefa, és a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis szünet, azután fókuszban a lélek sötét oldala.